műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Okostelefonok, laptopok, bizonyos háztartási eszközök vagy éppen autók. A közös pont az akkumulátor, amelyik mindegyikben megtalálható. Sőt, mostanra már nem egy háztartásban szintén helyet kaptak az akkumulátorok, amelyek áramszünet esetén képesek biztosítani az elektromos áramellátást, erre pedig immáron több elektromos autó is képes, vagyis hogy az idézőjel tankjában levő elektromos áramot át tudja küldeni a háztartásba. Ezen példákból is kitűnik, hogy az akkumulátorok napjainkban megkerülhetetlenek, illetve egyre jobban fejlődnek, miközben pedig az áruk is egyre inkább mérséklődik. Témánk akkumulátorok, mint a digitális lét alapjai. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Kadarják Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központ szakmai vezetője, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy bár mindenki találkozott akkumulátorokkal, akár a telefonjaiban, laptopjaiban, vagy éppen az autójában, hogyan is lehetne meghatározni ezt az eszközt, mi az akkumulátor definíciója, hogyha úgy tetszik?
Én azt hiszem, hogy egyszerűen lehet definiálni, hogy egy olyan eszköz, ami villamosenergia tárolásra alkalmas. Ennek a tárolásnak az időszaka az nem túl hosszú, lehet egy nap vagy néhány nap, de semmiképpen nem érdemes ilyen eszközben mondjuk hónapra vagy évre megpróbálni eltenni villamosenergiát, mert ezek az eszközök úgynevezett önkisüléssel rendelkeznek, és lassan elvesztik a belőlük tárolt villamosenergiát, de rövid időszakra nagyon hatékonyan lehet bennük villamos energiát tárolni, és talán még annyit, hogy a modern villamos energiatárolók akkumulátoroknak a tulajdonsága, hogy nagyon sokszor lehet őket újra tölteni és lemeríteni.
Van egyfajta ciklus, amit nem lehet vagy nem érdemes átlépni, vagy utána már egy hatalmas degradációról beszélhetünk?
Így van, pontosan vannak olyan akkumulátorok, amelyek viszonylag kevés ilyen kisütést tudnak túlélni, és a hagyományos olmos akkumulátorok például, amelyeket mindenki ismer, hiszen a gépjárműveinkben ilyenek vannak, azok is azért tudjuk, hogy egy-két év alatt el tudnak használódni, tehát kevésbé ellenállóak erre a feltöltésre és kisütésre, de ezek a korszerű villamosenergia tároló akkumulátorok, amelyeket például az elektromos járművekben találunk már ma, azt lehet mondani, hogy 1000 vagy 1000 fölötti ciklust is el lehet velük végezni úgy, hogy 1000 kisütés után is az eredeti villamosenergia tároló kapacitásoknak még azért a 80%-ával rendelkeznek, tehát nagyon lassú a degradációjuk. Ez egy óriási dolog, hiszen 1000 feltöltés és kisütés, vagy akár 1000 fölötti, az azért egy hosszú 10 év fölötti élettartamot tud garantálni egy ilyen eszköznek.
Fogunk még beszélgetni erről a bűvös 80%-ról, de azelőtt arra kérném, hogy ismertesse a hallgatókkal, hogy hogyan is fejlődtek az akkumulátorok az elmúlt években, évtizedekben, mert hogy arra is gondolok, hogy egy régi fekete-fehér, tehát monokróm kijelzős telefonba beépítettek egy akkumulátort, de hogyha ezt most beépítenénk egy korszerű okostelefonba, akkor számomra az is kérdés, hogy egyáltalán az az akkumulátor képes lenne elindítani az új telefonokat.
Igen, én azt gondolom, hogy olyan kb. 150 évre lehet visszamenni az akkumulátorok fejlesztése területén, és eredetileg azokat a villamosenergiatároló berendezéseket, akkumulátorokat, elemeket lehet megemlíteni, amelyek gyakorlatilag csak egyszeri használatra hatásra voltak alkalmasak. Ma is találunk ilyeneket, amelyeket a mondjuk ilyen kézi villanylámpába lehet például beleszerni, hogy régen zsebtelepeknek hívták, ilyen lámpába szerelhető akkumulátorok, amit egy használat után lényegében el kell dobjunk, mert nem újra tölthetőek. És hát a 20. század során ugye itt több lépésben fejlődtek akkumulátorok, ugye tényleg azt gondolom, hogy a legismertebb talán az az olmos savas akkumulátor, amely a gépjárművekben van, és már ugye bizonyos fokig újra tölthető. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy elektródái, a katódja és az anódja között ennek a berendezésnek elektronok áramlanak, és ez segít abban, hogy munkát végeztessünk ezekkel az eszközökkel. De az igazán nagy lépés az az 1980-as években történt, amikor a korszerű úgynevezett litium-ion akkumulátoroknak a kifejlesztésére került sor, később a Nobel-díjat is adtak több tudósnak. Ezek a korszerű litium-ion akkumulátorok képesek ma arra, hogy ezt a folyamatos feltöltést és kisütést olyan módon valósítsák meg, hogy valóban ezt a nagyon nagy ciklus sorozatot el lehet érni velük, és én azt tudom mondani, hogy ez a folyamat ez nem, hogy nem állt meg, hanem gyakorlatilag a ön által is említett elektromos berendezéseknek a népszerűvé válásával, terjedésével, de itt külön kiemelném elektromos közlekedésnek azt a elképesztően gyors fejlődés, amit az előző 10 évben láthattunk. Tehát ennek következtében a fejlesztés ezen a területen abszolút folyamatos, tehát maguknak ezeknek a korszerű nagy teljesítményű akkumulátoroknak a kémiai összetétele is folyamatos fejlesztés alatt van. Különösen fontos, hogy az elektródok milyen anyagból készülnek, tehát anód, katód, anyag kombináció, látjuk, hogy nagyon gyorsan változik, majd erre még visszatérnék, illetve az akkumulátorok használt elektrolit, amely ilyen keresztül az ionok áramlása lehetővé válik, azoknak az összetétele is rendkívül fontos, nagyon összetett kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, és például az olmos savas akkumulátorhoz képest sokkal több anyagot, különféle anyagot tartalmaznak, szerves vegyületeket is tartalmaznak, amit például a hagyományos, például olmos akkumulátorokban, vagy korábbi nem feltölthető akkumulátorokban nem találtunk. Egy folyamatos fejlesztés van, aminek a célja az, hogy minél kisebb, minél úgymond nagyobb energiasűrűségű, minél nagyobb teljesítményű akkumulátorok fejlesztésére kerüljön sor, abból a célból, hogy azt a feladatot, amit ezekre a berendezésekre bízunk manapság, nevezetesen, hogy A-ból B pontba minél messzebb, minél gyorsabban, minél kisebb tömeggel el tudják vinni mondjuk az elektromos járműveket ezek a berendezések, vagy pedig a villamos hálózat számára termelt megújuló villamosenergiát, napenergiából, szélenergiából minél nagyobb mennyiségben, minél tovább tudják tárolni. Tehát egy nagyon jelentős innovációs verseny zajlik ma ebből a célból, tehát minél kisebb, minél nagyobb energiasűrűségű, minél nagyobb teljesítményű akkumulátorok és környezetre minél kevésbé veszélyes akkumulátor megoldások jöjjenek létre.
Mi lesz ennek a fejlődésnek, fejlesztésnek a következő lépése? Kérdezem ezt azért is, mert ugye évek óta lehet hallani az úgynevezett szilárdtest akkumulátorokról.
Szilárdtest akkumulátoroknak a elképzelése az az, hogy azt a elektrolitot, azt a vezetőközeget, amely az elektródok között az ion áramlás lehetővé teszi az akkumulátoron belül, azt ne egy ilyen folyékony közeg, ne egy elektrolit oldat, egy szerves vegyületekből álló elektrolit oldat oldja meg magukon az akkumulátorokon belül, hanem valamilyen szilárd anyag segítségével tudják ezt megoldani. Ez biztonságosabbá tudná tenni az akkumulátorokat, és az a várakozás, hogy nagyobb energiasűrűséget is tudna biztosítani az ilyen megoldás. Egyébként ma, ha nem mondom rosszul, akkor körülbelül olyan 250-280 wattóra per kilogramm közötti energiasűrűséggel rendelkeznek a korszerű akkumulátorok, ezt lehetne tovább növelni ilyen megoldásokkal. Itt én erre azt tudom mondani, hogy a legnagyobb gyártók és fejlesztők ugye folyamatosan adják a jelzéseket, hogy ugye nem sokára kész vannak ezekkel a fejlesztésekkel, de valójában piacképes, költséghatékony megoldással azért még nem találkoztunk. Én egyébként azt gondolom, hogy a következő évtizedben ezek a találmányok már nem csak, vagy megoldások már nem csak laboratóriumokban, hanem valószínűleg a gyakorlati életben is nagy mennyiségben használatban lesznek, de azért egyenlőre még a nem szilárd, hanem folyékony elektrolit oldattal gyártott akkumulátoroké a terep.
Nem akarok önnek ellent mondani, úgy fogalmazott, hogy biztonságosabbak lehetnek a szilárdtest akkumulátorok, csak hogy a jelenlegi kísérletek alatt azt látjuk, hogy ezek hajlamosak felrobbanni. Ez minek a következménye lehet? Miért robbannak fel a szilárdtest akkumulátorok, nyilván laboratóriumban.
Én ugye ilyen kísérleteket nem végeztem, tehát én most pontos választ önnek nem tudok mondani. Erre vonatkozóan azt tudjuk, hogy ezek a korszerű nagy teljesítményű litium-ion akkumulátorok, ezek meglehetősen ugye, tűzveszélyesek és robbanásveszélyesek, úgyhogy valószínűleg hasonló folyamatok vezethetnek a kísérleti fázisban lévő szilárdtest akkumulátoroknál is ezekhez a tüzekhez, de én most nem kockáztatnám meg, hogy megfejtsem, hogy mi történik ott.
Dr. Kaderják Péterrel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központ szakmai vezetőjével beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk pedig az akkumulátorok, mint a digitális és nem csak digitális lét alapjai. Beszélgettünk arról, hogy hogyan fejlődtek az akkumulátorok, és érkezzünk meg most az elektromos autókhoz. És ezek tekintetében arról lehetett hallani, hogy voltak kobaltos akkumulátorok, majd jött a lítium-ion, és mostanra elérkeztünk az LFP akkumulátorok, vagyis a lítium foszfát akkumulátorok korába. Megkérem, hogy segítsen eligazodni, hogy mi a különbség ezek között, és melyik számít az igazán hatékonynak, tartósnak, vagy éppen megbízhatónak.
Talán azt tudnám mondani, hogy energiasűrűség és ciklusszám tekintetében lehet ezeket a megoldásokat talán összehasonlítani, és azt mondhatjuk, hogy az NMC akkumulátorok, ugye az NMC az nikkel, mangán és kobalt rövidítéséből származik, és igazából arra utal, hogy az anód elektród, tehát az egyik negatív elektród vegyi összetétele alapján a lítium oxidokat és nikkel, mangán, kobalt összetevőket tartalmaz ennek az elektródnak az elkészítés, ezt általában rész lapra viszik fel, és a katód pedig alumínium lapra, általában grafit bevonattal készül, de alapvetően ugye lényeges szempont az az, hogy ezeknél a vegyi összetételű akkumulátoroknál nagyon sok olyan ritka fém alkalmazása, ritka kritikus nyersanyag alkalmazására kerül sor, amelyet meglehetősen kevés lelőhelyen rendelkeznek, és nehéz körülmények között nyernek ki. Különösen igaz az nem akkumulátor esetében a kobaltra, hogy ön is utalt erre. A kobaltot sajnos csak szinte kizárólag afrikai kongói demokratikus köztársaságban lehet bányászni, nagyon szűkös mennyiségben, úgyhogy ott egy nagyon jelentős nyersanyag kitettséget jelent az, hogy az NMC akkumulátorokhoz gyártott kobaltot honnan lehet egyáltalán beszerezni. De a nikkel kitermelés és bányászat is meglehetősen koncentrált, illetve számos más olyan összetevő van ezeknek az akkumulátoroknak, amelynek a bányászata, az alapanyagoknak a finomítása, az kevés országra koncentrálódik, és itt Ázsia, ezen belül Kína nagyon jelentős piaci dominanciával rendelkezik. Na most ezek az NMC akkumulátorok, amelyekben jelentős mennyiségű lítium fém is van, ezek ugyan nagyon nagy teljesítményűek, ezek nagyon kedvező tulajdonsággal rendelkeznek, nagyon nagy töltési ciklusszámot bírnak ki, és magas az energiasűrűségük, viszont hát meglehetősen drága alapanyagokból készülnek, és ennek is köszönhető, hogy az elektromos autók árának egy nagyon nagy százaléka, 40-50%-a is az akkumulátor költségéből adódik. Most az a törekvés, hogy az akkumulátorok azok kevésbé kritikus nyersanyagokból készüljenek, de lehetőség szerint ne vesszenek sokat a töltésszámukból és az energiasűrűségükből. Ugye folyik sok fejlesztés, és ezeknek a fejlesztéseknek az egyik nagy nyertese, úgy tűnik az utóbbiben ez az ön által is említett LFP akkumulátor, tehát a lítium vasfoszfát akkumulátor, amiben például kobalt már egyáltalán nem szükséges, nikkelből is jóval kevesebb található, és hát olyan sokkal olcsóbb és általánosabban fellelhető anyag, mint a vas, ugye foszfát található meg. Nagyon népszerű lett ez az akkumulátorkémia az elmúlt 5-6 évben. 5-6 évvel ezelőtt elektromos járművekben található akkumulátoroknak a döntő százaléka még NMC akkumulátor volt, szinte kizárólag ilyenekkel találkozhatunk, ma pedig a piacnak már közel 50%-a LFP akkumulátorral fut. Ezek a akkumegoldások olcsóbbak, egy kicsit kevésbé jó az energiasűrűségük, de olyan típusú elektromos járművekben, amelyek talán kisebb hatótávolságúak, hát nagyobbakba is, csak hát abba többet kell rakni, ezekből alkalmasak, és hát például olyan vezetőgyártók, mint a kínai BYD, ugye nálunk Magyarországon Szeged környékén fog egy új gyárat építeni, a BYD, aki saját magának gyártja az akkumulátorokat, ő is ma már szinte kizárólag LFP kémiával rendelkező akkukat használ.
nem kerülhetjük meg azt a kérdést sem, hogy melyik akkumulátorfajta, vagy úgy általánosságban nézve mennyire lehet újrahasznosítani, újra feldolgozni ezeket az akkumulátorokat. Kérdezem ezt azért, mert nagyon sokan aggódnak attól, hogy az elhasználódott akkumulátorok, miután elérik azt a bizonyos ciklusszámot, ami következtében erősen degradálódnak, utána a szemétdombra kerülnek. Mi lesz az akkumulátorokkal, vagy mi lehet az akkumulátorokkal?
Nagyon fontos és kritikus kérdés, azt gondolom, hogy az ilyen akkumulátorokat alkalmazó berendezéseknek a gyors térnyerésével. Itt tulajdonképpen az a jó hír, hogy azért az a technológia, amellyel ezeket az akkumulátorokat nagy mennyiségben és hatékonyan újra lehet hasznosítani, az létezik. Hadd kezdjem azzal talán, hogy talán kevesebbet hallunk a hagyományos, ugye olmos savas akkumulátorainknak az újrahasznosítási lehetőségeiről, és tényleg a jó hír az az, hogy az a technológia, amivel ez megoldható, az abszolút létezik és működik. Itt Magyarországon például a Jász Plastik nevű gyár az, amely a begyűjtött, már használt olmos akkumulátorokat egy több száz méteres berendezés és gépsor segítségével szinte 100%-ban újra tudja hasznosítani. A gyártósor elején bekerülnek a használt akkumulátorok egy ilyen örlőberendezésbe, ahol lényegében széttörik ezeket az akkumulátorokat, így lehet elképzelni, így külön választják a műanyag alkatrészeket, a savas oldatokat és az olmot, és maga a gyártósor menet közben gondoskodik az ólom megolvasztásáról, újraöntéséről, új lapoknak a gyártásáról, maga a műanyag fázis újra hasznosításra kerül, és gyakorlatilag a gyártósor végén jönnek ki azok az új olmos akkumulátorok, amelyeknek a ólom részei gyakorlatilag 95%-ban vagy 98%-ban a felhasznált. Gyártósor elején ugye bekerülő olmot tartalmazza, és még a doboz, műanyag doboz is nagyon jelentős részben újrahasznosított műanyagból készült. Tehát hál' Istennek a korábbi technológiáknak az újrahasznosítása az megoldott és működik. Most így kell elképzelni, és tulajdonképpen egy picit hasonló módon történik mindez a használt korszerű akkumulátorokkal, a litium-ionos akkumulátorokkal is. Itt talán annyit jegyeznék meg, hogy mikor elérnek az élettartamuk végére ezek a berendezések, akkor mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy ezeknek a begyűjtésére sor kerüljön, mert nagyon nem lenne jó, hogyha az erdő szélén és a környezetben kötnének ki ezek az akkumulátorok, hiszen különösen az elektrolit oldatban számos környezetre meg az ember egészségre veszélyes anyag is van ezekben. Ezt az újragyűjtést, ennek a kialakítását és egyáltalán a korszerű akkumulátorok nyomon követésének a megoldását célozza egyébként egy 2023. augusztusában hatályba lépett Európai Uniós, külön az akkumulátorokra vonatkozó európai rendelet is, ami előírja azt, hogy 2027-től, tehát két év múlvától minden Európai Uniós tagállamban minden egyes legyártott és forgalomba hozott akkumulátorra vonatkozóan be kell vezetni egy úgynevezett akkumulátor útlevelet, ami a gyártástól egészen a újrahasznosításig nyomon követi ezeknek a berendezéseknek az életciklusát, és azt igyekszik garantálni, hogy minden egyes használt darabról tudjuk, hol van, és el tudjuk juttatni a életciklusának a végig egy teljes körforgásos gazdaságot, meg szektort képzel el, és próbál megvalósítani ez a szabályozás. Úgyhogy ennek az életciklusnak az a kritikus szakasz, amit ön is említett, illetve amiről beszélünk, ez az első használati ciklus utáni szakasz. Itt tulajdonképpen két dolog történhet, mondjuk egy elektromos autóból kikerülő akkumulátorral. Ugye először is ezeket, mert talán beszéltünk róla, hogy ezek az elektromos járműből kikerülő akkumulátorok még nagyon jelentős tároló kapacitással bírnak, tehát ha mondjuk eredetileg 100 kWh-s akkumulátorról van szó, akkor valószínűleg még egy 80 kWh-nyi tárolási képesség van ezekben a berendezésekben. Ez már egy elektromos autó meghajtásra nem olyan kényelmes, de sok más funkciót még el tud látni. Ha megfelelően diagnosztizáljuk és megállapítjuk, hogy melyik modulja működőképes, akkor azokból például hálózati energiatároló berendezéseket lehet építeni, amit fixen egy helyben tartva napenergia, szélenergia tárolására ezek még kiválóan alkalmasak, vagy pedig háztartási energiatároló berendezésé lehet őket alakítani, és még nagyon sok más felhasználásra is. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk állapítani, ahhoz megfelelő tesztelő képességeket kell kialakítani, és ezek a teszt berendezések alkalmasak arra, hogy szeparálják vagy a cellákat, vagy az ebből készített akkumodulokat, és akkor ami még használható, azt második felhasználásra lehet küldeni. Egy további 6-8 éves életciklust ezek még meg tudnak élni, ami pedig már nem használható, azokat lehet elküldeni újrahasznosításra. Most a litium-ion akkumulátorok újrahasznosításának a folyamata, legalábbis a jelenlegi technológiák szerint annak két fő iránya van. Van az egyik irány, ami úgynevezett ilyen hőkezeléses technológia, lényegében elégetik, összeégetik ezeket az akkumulátorokat, és ilyen fém ötvözetek formájában lehet őket hasznosítani, de talán az ettől nagyobb hozzáadott értékű, értékesebb újrahasznosítási folyamat az a két lépcsőben zajlik, és az a célja, hogy magában az akkumulátorokban meglévő hasznos nyersanyagoknak minél nagyobb arányát olyan formán vissza tudjuk nyerni, hogy azt újra lehessen betenni az új akkumulátorokba, tehát a lítiumot, a kobaltot, a nikkelt elsősorban, amelyek jelentős piaci értékkel bírnak, ezeket kinyerjük ezekből az akkumulátorokból. Most ez a újrahasznosítási folyamat, ez két lépcsőben zajlik általában. Az első lépcsőt egy ilyen zúzásos, darálásos fázisnak nevezhetjük, ugye shreddelni szokták, őrölni szokták, szétbontják és leőrlik a használt akkumulátorokat, és ennek az első lépésnek a terméke az egy úgynevezett fekete por nevű, az már lényegében egy ilyen termék, vagy alapanyag, vagy félkész termék, ami tartalmazza a hasznos fémeket, de még nem az újrahasznosítható formában. Egyébként ennek a fekete pornak ma már nemzetközi piaca van, adják, veszik, és azok a cégek, akiknek megvan a második újrahasznosítási technológiájuk, vagy annak a második lépése, azok szívesen vásárolnak ilyen akkumulátorport, vagy akkumulátorból készített fekete port, és ez a újrahasznosításnak a második lépését pedig hidrometallurgiai folyamatnak hívják. Ez egy lényegében egy ilyen oldásos, szűréses folyamat, amikor nagy mennyiségű sav felhasználásával ugye oldják meg azt, hogy ebből a bizonyos fekete porból a litiumot, a nikkelt, a kobaltot, más hasznos fémeket lényegében ilyen 97-98%-os újrahasznosítási arány mellett ki tudják nyerni, és ezek finomítás után vissza tudnak kerülni új akkumulátorokba. Egyébként említett akkumulátorrendelet az elő is írja, hogy Európában forgalomba hozott akkumulátorokra vonatkozóan, hogy ott, jól emlékszem, 2027-től vagy 28-tól fokozatosan az akkumulátorokban bizonyos százalékban már majd újrahasznosított alapanyagokat kell alkalmazni, épp annak érdekében, hogy a elsődleges nyersanyagok kitermelésére vonatkozó nyomás az Európában is, meg úgy egyáltalán a globálisan is csökkenjen.
Ezek az újrahasznosított anyagok, a fekete por, illetve annak a feldolgozott, megfinomított változata ugyanolyan hatékony, mint az eredeti kibányászott nyersanyag esetében?
Igen, teljesen egyenértékűvé kell tenni elsődleges nyersanyagokkal, és ilyen értelemben igen, tehát teljes értékűen tud visszakerülni az új akkumulátorokba, úgyhogy az a lítium, amit az ilyen típusú újrahasznosítás során előállítanak, az lényegében a bányászott lítium helyett bizonyos arányban meg tud jelenni az új akkumulátorokban.
Az előző válaszában mondott egy érdekes tényt, ami szerintem nagyon sok ember számára kérdéses. Úgy fogalmazott, hogyha van egy elektromos autó, amiben van egy 100 kWh-s akkumulátor, és annak a kapacitása 80%-ra degradálódik, akkor az már nem jó az autóba. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy miért nem jó, illetve hogyha nem jó az autóba, akkor miért jó egy napelem alá, vagy egy háztartásba tároló akkumulátor gyanánt?
Kisebb teljesítményt kell nyújtania egy háztartás esetében, illetve kevesebb energiát kell elhasználnia. Úgy fogalmaznék talán, hogy egy autónk van, és ott érzékelhetően csökken az a távolság, amit egy töltéssel meg tudunk tenni, akkor olyan helyzetbe kerülünk, mint a mobiltelefonunknál is, amikor, ugye, hogyha már naponta kétszer kellene töltenünk a telefonunkat, mert kétszer is lemerül, akkor az ember úgy érzi, hogy hát akkor ezt inkább lecserélem, kidobom és veszek helyette egy másikat. Az elektromos járműveknél is járatunk úgy, hogy bizonyos degradációs szint után már zavaró az, hogy jármű nem tudja hozni azt, amit várunk tőle. Természetesen persze ez függ a fogyasztói igényektől is, de hát van egy olyan pont, amikor azért ez előfordulhat. Egyébként valóban önnek az indirekt kérdése az talán úgy hangzik, hogy valóban olyan gyorsan degradálódnak ki az elektromos autó akkumulátorok, mint ahogy korábban gondoltuk. Én úgy is olvasom és úgy látom, egyébként, mint saját magam is elektromos autó használó ember. ember. Úgy tapasztalom, hogy tartósabbak ezek az akkumulátorok, mint hogy előzetesen gondoltuk. Ezzel együtt elérhetik a élettartamuk végét. Na most visszatérve itt a példához, tehát ha van egy 100 kWh-s akkumulátorunk, és abból marad 80 kWh tárolási képesség, akkor gondoljuk el, hogy egy háztartásnak a villamosenergia igénye, napi villamosenergia igénye az hogyan alakul. Magyarországon egy átlagos háztartásnak az éves villamosenergia igénye, ha nincs elektromos autótöltés vagy hőszivattyú, akkor 2500 kWh körül van, tehát a napi villamosenergia felhasználás az 8-10-15 kWh, jól számolok, tehát egy ilyen esti időszaknak a villamosenergia igények, vagy csak tévét nézünk, meg világítani kell éppen, meg megy a hűtőszekrény és hasonlók, az néhány kilowattóra, jóval kevesebb, mint az a 80 kilowattóra, amiről beszélünk, tehát kényelmesen egy ilyen tároló berendezés megfelelően átalakítva, az kényelmesen és bőven elegendő ahhoz, hogy azt a napi villamosenergia igényt, vagy azt a napi igényt, hogy mondjuk a háztetőn lévő napelemből néhány kilowattórát betöltsünk napközben a tárolóba, amikor nem vagyunk itthon, vagy nem használjuk ezt fel azonnal, ezt a villamosenergiát, és inkább este, amikor használjuk a villamosenergiát, akkor kitároljuk, arra bőven alkalmas. Még egyszer csak összehasonlításképpen, itt most Magyarországon van egy kormányzati program, napelem plusz programnak hívják, amiben 4 kilowattos napelemre plusz 2 órás tárolásra alkalmas 8 kilowattóra kapacitású háztartási méretű tárolóra lehet pályázni. Ugye ez a 8 kilowattóra, ez úgy van méretezve, hogy a háztartásnak a napi szükségletét, illetve a 4 kilowattórás napelem termelésének egy jelentős részét be lehessen tenni. Na most ez a 8 kilowattóra, mondjuk egy élettartam végére elért 80 kilowattóra tárolási kapacitása még rendelkező akkumulátorhoz képest annak a tizede. Tehát még egyszer mondom, a elektromos autókban lévő akkumulátoroknak a tárolási kapacitása például összevetve az ilyen háztartási igényekkel, az nagyon jelentős, tehát még a degradálódott tárolási kapacitás is nagyon jelentős tud lenni.
Mennyire hasznos a háztartásokban az, hogyha akkumulátort is beépítünk, Romániában is a Zöldház program keretében a napelem mellett lehet akkumulátorcsomagra is pályázni?
Ez akkor hasznos az én megítélésem szerint, hogyha abban tud segíteni, hogy helyben előállított, megtermelt villamosenergiával, adott esetben drága hálózatból vételezett villamosenergiát tudunk kiváltani. Tehát, ahogy említettem, általában az a jellemző, hogy ha van ilyen napelemes termelőberendezésünk, akkor ennek a termelési profilja, meg a lakás használó polgároknak a fogyasztási profilja az nagyon különböző, ugye napelem az napközben termel, amikor süt a nap, este viszont nem termel, mi viszont napközben dolgozunk, este viszont hazavegyünk és villamosenergiát fogyasztanánk, és hogyha nincs tárolási megoldás, akkor tulajdonképpen a villamosenergia közcélú hálózatot használjuk egy ilyen nagy tárolóként, hiszen nappal a fel nem használt villamosenergiát, napenergiát, ami ugye nagyon értékes megújuló energia egyébként, azt betermeli a rendszer a nagy közös hálózatba, és este abból vételezünk, ami hát valószínűleg nem megújuló energiából származik, hanem valamilyen más villamosenergia termelési formából. Na most a tárolás ezt a termelési és fogyasztási profil eltérést tudja mérsékelni, azáltal, hogy a napközben megtermelt megújuló energiát, annak egy részét betárolja ebbe a kis háztartási tárolónkba, amit este föl tudunk használni. Természetesen ez fenntarthatósági szempontból, klímavédelmi szempontból egy nagyon előnyös dolog. Minden olyan megoldás, ami a helyben való megújuló villamosenergia termelést és felhasználást ösztönzi, azt gondolom az egy nagyon szimpatikus ügy. A lényeg, hogy azért ez gazdaságilag is értelmezhető legyen, tehát annyiba kerüljön azért ez a megoldás, ami nem teszi nagyon gazdaságtalanná ezeket a megoldásokat. Tehát a túlzottan költséges megoldásokat talán érdemes kerülni, de ugye abban az esetben, hogyha én nem tudom, hogy ott kint Romániában például van-e napközben differenciált árazás villamosenergia fogyasztásra, de ha például az esti villamosenergia fogyasztással többe kerül, mint a napközbeni, mert szűkösebbek mondjuk a kapacitások, akkor az ilyen tároló berendezéseknek a telepítése különösen megtérülő és gazdaságos is lehet.
Beszélgessünk még egy kicsit a számokról. Ugye itt ön is említette, és számos szakértő, számos szakportál is ezt írja, hogy amikor eléri az akkumulátor a 80%-ot, vagyis 20%-ot degradálódik az eredeti állapotához képest, akkor az már elhasználtnak számít. Most, hogy az okostelefonokra gondolok, mert hogy elektromos autóm nincs, bár nem titkolt vágyam, hogy legyen, akkor három olyan márkát is tudok mondani fejből, amelynél, hogyha 80% alá esik az akkumulátor élete, akkor kírja, hogy szerviz. Miért pont 80%? Miért itt van meghúzva ez a határ, és miért nem 70-nél, vagy miért nem 85-nél?
Ez egy nagyon jó kérdés, és sajnálom, hogy nem tudok egy pontos választ adni erre. Valószínűleg a gépjármű használatnak a biztonságát is érintheti ez a fajta degradáció, illetve még egyszer mondom, a fogyasztói élményt csökkentheti. Én azt gondolom, hogy egyébként nem kötelező mondjuk egy 20%-os degradáció után abba hagyni az elektromos jármű használatát, vagy szétbontásra ítélni ezeket a járműveket, de valószínűleg ott van ez a határ, amikor a gépjármű használat már nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, mint szükség lenne. Én ezt a 80%-ot ilyen közelítő értéknek gondolnám. Egyébként ugye ez egy nagyon fontos erőszám, ugye szokták ezt az akkumulátor egészségi állapotának is nevezni, vagy ilyen state of health, ilyen mérőszámoknak, hogy mennyi a belső ellenállása itt az akkumulátorcelláknak, hiszen ahogy degradálódik az akkumulátor, egyre több ilyen litium lerakódás keletkezik az akkumulátoron belül, nő a belső ellenállása a berendezésnek, és én fölteszem, hogy nem csak a baleseti kockázat is nőhet, ennek a következtében jobban melegedhetnek az akkumulátorcellák, tehát van az akkumulátor egészségnek egy olyan szintje, ami alatt már nem annyira biztonságos talán a használata, ezért alkalmazhatnak maguk a gyártók is ilyen mutatókat. Egyébként ugye, még egyszer ugye nagyon fontos mutatóról van szó, erről degradációs mutatóról, vagy az akkumulátor egészségét jelző mutatóról, hiszen például, hogyha az ember nem újonnan gyártott elektromos járművet szeretne vásárolni, hanem mondjuk másodlagos piacon használt autót, használt elektromos autót venni, akkor a kritikus információ, én azt gondolom, a vevőnek, hogy milyen egészségi állapotban van az akkumulátor. Ugye egy belső égésű motornál is általában azt szeretjük, hogyha értjük, meg tudjuk nézni, vagy egy szerelő segítségével meg tudjuk vizsgáltatni, hogy milyen állapotban van az a dízel vagy benzines autó. Ezt az elektromos autóknál igazából az egyik legfontosabb ilyen kérdés az az, hogy az aksi milyen állapotban van, úgyhogy erre mindenképpen célszerűen standardeket kifejleszteni, vagy olyan információt próbálni nyújtani a vevőknek, amikor ezt az információt meg tudják szerezni, meg tudják kapni.
Még van egy ilyen számpárom, ugye az akkumulátorok esetében sokan mondják azt, hogy az az egészséges, hogy a 20% és 80% között töltjük őket, vagyis nem engedjük, hogy 80% fölé teljenek, és nem engedjük, hogy 20% alá essen a töltöttségi szintjük. Miért van ez, mi ez a számpár, vagy mi ennek a jelentősége?
Az én vegyész barátaim ezt úgy magyarázták nekem, hogy egy kicsit képzeljük el, hogy az akkumulátornak a kémiája, vagy a belső szerkezete, szervezete is úgy működik egy picit, mint az emberi szervezet. Tehát, hogyha bizonyos dolgok túl gyorsan, túl drasztikusan történnek vele, akkor nagyon stresszes lesz, és gyorsabban degradálódik, gyorsabban romlik a szervezet, miközben, hogyha lassan történnek a dolgok, akkor az kedvezőbb számára is hosszabb élettartamot tud biztosítani. Nagyon hasonlóan van ez az akkumulátorok, és alapvetően az akkumulátoron belül zajló vegyi folyamatoknak a mienségéről van szó. Két ilyen szabály is mondható, az egyik, amit ön említett, hogy túlzott lemerítés és a túlzott feltöltés lehet probléma jármű számára. Itt azért hozzáteszem, ugye a saját tapasztalatom megint csak, hogy például ahhoz a járműhöz, amivel rendelkezünk, ott a gyártó azt javasolt, hogy a teljes feltöltéssel nincs problémája az akkumulátornak, viszont próbáljuk elkerülni a teljes lemerítést. Tehát ő inkább azt javasolta, hogy akár a 20 és a 100 vagy a 90% között nyugodtan lehet mozogni a töltése. De ez csak az egyik ilyen jó tanács. A másik az az, hogy ugye ma különösen az elektromos járművek esetében borzasztóan fontos ilyen fogyasztóoldali követelményként jelenik meg az, hogy milyen gyorsan tudjuk feltölteni a járműnek az akkumulátorát, és a töltési sebességnek az ilyen túlértékelése miatt ugye rendkívül népszerűek az úgynevezett ilyen egyenáramú és nagyon nagy teljesítményű gyors töltők. Korábban 5-10 kW-os váltóáramú töltőkkel lehetett publikusan is találkozni. Ma már találkozunk 100 kW-os, vagy akár 300-600 kW-os, vagy nehéz gépjárművek esetében fél megawatt, 1 megawatt fölötti töltési teljesítményen rendelkező töltőkkel is, ami iszonyú gyorsan tud nagyon nagy teljesítményt leadni, és rövid idő alatt nagyon jelentős mértékben feltölteni az akkumulátorokat. akkumulátorokat. Na most ez egy gyors töltés, ez nagyon romboló az akkumulátor kémiára, tehát ha ilyen berendezéssel rendelkezik valaki, akkor ajánlatos, hogy 10-ből egy töltésnél, ha lehet, akkor többször ne töltse gyorsan a járművét. Sokkal jobban szeretik az akkumulátorok azt, hogyha lassan és hosszú időn keresztül kisebb teljesítmény mellett töltődnek. Nem véletlen talán egyébként, hogy az ilyen jármű tulajdonosoknak a jelentős része és maguknak a töltéseknek a 80-85-90% is akár az otthon töltés formájában zajlik, tehát a jármű hazaér és sima 220 voltos konnektorba lehet betáplálni, bekapcsolni a töltését a járműnek, vagy ha van ilyen otthoni nagyobb teljesítményű töltő, akkor abba, de hát gyakorlatilag akár egész éjszakán keresztül viszonylag lassú módon lehet tölteni az akkumulátorokat, és ez az, amit igazán szeretnek. A nagyon nagy teljesítményű gyors töltés, azzal óvatosan kell bánni. Még egyszer, ez is, meg a alul és a túlzott felültöltésnek a kérdése is abszolút magának az akkumulátor kémiának a kérdéséhez, meg az akkumulátor belső anyag szerkezetéhez kapcsolódó kérdés.
Hogyan érinti az elektromos autók akkumulátorait az, hogyha róluk működtetünk egy háztartást, ugye bizonyos elektromos autók esetében van erre is lehetőség?
Igen, így van. Úgy is hívják ezeket az akkumulátorokat ilyen divatos módon, hogy ilyen a járműből a hálózatba, ilyen V2G, vagy a járműből az épületekbe töltést lehetővé tevő járművek, illetve berendezések. Ugye ez egy meglehetősen új technológia. Tudomásom szerint a most forgalomban lévő elektromos járműveknek már egyre nagyobb része képes arra, hogy ne csak a járművön belülre, hanem kifelé is vissza tudja táplálni a beletöltött villamos energiát, és lehet olyan ilyen kis wallboxokat kapni otthonra, ami azt lehetővé teszi, hogy ebből a járműből kitáplált villamos energia mondjuk az épületnek az energiaellátásához hozzájáruljon, tehát lényegében helyettesítse azt a kis tároló berendezést, amiről már korábban beszéltünk, ami egy ilyen helyhez kötött vagy falra szerelt néhány kilovattórás kis tároló. Ugye ezt most itt a magyar támogatási programban is kapni, illetve ott Romániában is lehet ilyen rendezést kapni. Lényegében ezt tudja helyettesíteni az, hogyha mondjuk a ház mellett álló, vagy ott parkoló, vagy ott töltő jármű, vagy az abban lévő akkumulátort használjuk ilyen célra, és elsősorban erre lehet alkalmas, hogy az épületbe visszatároljon, de tulajdonképpen megfelelő jármű és megfelelő ilyen töltő berendezés esetén arra is van ma már példa, meg lehetőség. Itt Magyarországon talán egy-két ilyen pilot projekt készült el, ahol olyan töltőt telepítettek, ahol egy nyilvános töltő berendezésre rákapcsolódó autó, az nem csak vételezni tud a töltőberendezésből, hanem lényegében a közcélú villamosenergia hálózatba, ha erre valaki igényt tart, akkor visszatáplálni is tud. Tehát ez a technológia, ez ma már létezik, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy kísérletek zajlanak arra vonatkozóan, hogy mennyire hasznos ennek a alkalmazása. Itt azért látni kell, hogy a jármű tulajdonos részéről is lehetnek fenntartások az ilyen megoldásokkal kapcsolatban, hiszen azért elsősorban mégiscsak azért vesz valaki elektromos járművet, hogy arra használja a beletöltött villamosenergiát, hogy utazzon vele, tehát végül is a közlekedésű célú felhasználás az elsődleges, de mivel ugye már beszéltünk róla, hogy az autó tároló kapacitásához képest mondjuk egy ilyen, akár egy családi háznak a napi villamosenergia felhasználása az viszonylag kicsi, ezért tulajdonképpen az egy nagyon racionális megoldás lehet, hogy ha már van egy elektromos jármű, akkor nem kell külön mellé egy ilyen fix falra szerelt tároló berendezés is, hanem maga a gépjármű meg tudja oldani jelentősebb vagy érzékelhető többlet degradáció nélkül azt a feladatot, amit egy ilyen házi tároló is meg tud csinálni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas új terület, új kérdés, meglátjuk, hogy meddig jut majd ennek a technológiának a fejlődése. De ugye azért nagyon jelentős kérdésről van szó, mert amiről eddig még talán kevesebbet beszéltünk, hogy ezeket az akkumulátorokat nem csak közlekedési elektrifikációra használjuk, hanem a másik legnagyobb felhasználási terület az még csak nem is a mobiltelefonok vagy a házi szerszámok, hanem a úgynevezett hálózati tároló berendezések. Tehát olyan országokban, és hát ugye Európában ez egyre népszerűbb, ahol tömegessé válik az időjárás függő megújuló villamosenergia termelés, napenergia alapú, vagy ugye Romániában is nagyon jelentős a szélenergia termelés. Ott ugye ez a villamosenergia termelés megint csak nincs teljesen összhangban a villamosenergia fogyasztása, és ezért el kell tárolni belőlük minél nagyobb mennyiséget. helyiséget, és az ilyen helyhez kötött villamosenergiatároló berendezések telepítése tudja azt megoldani, hogy a nagyon nagy mennyiségű nap vagy szélenergia termelés az ne okozon ellátásbiztonsági problémát a villamosenergia rendszerben. Na most ilyen helyhez kötött tároló berendezési kapacitások ma, például itt Magyarországon összesen talán 50-60 megawatt órányi kapacitást jelentenek, miközben, hogyha összeszámoljuk, hogy hány megawatt órányi kapacitás, tároló kapacitás van az utakon, elektromos autókba szerelt tároló formájában, akkor már ma azt lehet mondani, hogy ennek a többszöröse található meg az autókban. És gondolat tulajdonképpen az ilyen V2G, vagy az ilyen visszatáplálós technológia mögött az, hogy ha már úgy is a gépjárműveinkben, a jövőben belső égésű motor helyett, de kizárólag akkumulátorokat fogunk használni, akkor próbáljuk meg ezt a hatalmas kapacitást, ami ugye azért az idő nagy részében mégiscsak áll valahol, ugye az autóban, próbáljuk meg ezt a tároló kapacitást használni a megújuló villamosenergia átmeneti tárolására is, és akkor megspóroljuk azt, hogy nagyon nagy mennyiségben ilyen helyhez kötött hálózati energiatárolókat is használnék. Remélem nem volt túl bonyolult, ahogy mondtam, de a lényeg az az, hogy ha jó tud lenni ez a V2G technológia, akkor a hálózati energiatárolóknak egy nagy részét is ki lehetne váltani az elektromos járművekben alkalmazott tárolókkal a jövőben.
Legyen akkor ez a zárszó, dr. Kaderják Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zero Carbon Központjának szakmai vezetője. Köszönöm, hogy itt volt a Digitális Világban, és válaszolt a kérdéseinkre.
Én is köszönöm szépen az érdeklődésüket.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.